Jézus Krisztus mondja, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen.
Istennek szentelke jöjj, és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, az ige, amit olvasni fogok, a Krónikák első könyvében, a 14. fejezet 8-tól 17. versében található, fennállva hallgassuk meg. Amikor meghallották a filiszteusok, hogy Dávidot felkentik egész Izrael királyává, felvonultak a filiszteusok mind, hogy megkeressék Dávidot. Meghallotta ezt Dávid, és kivonult ellenük. A filiszteusok megérkeztek, és ellepték a Refáim völgyet. Akkor megkérdezte Dávid az Isten, felvonuljak-e a filiszteusok ellen? Kezembe adod-e őket? Az Úr ezt felelte neki, vonulj föl, kezedbe adom őket. Fölvonultak tehát Baál Perácimba, és ott megverte őket Dávid. Akkor ezt mondta Dávid, áttört az Isten általam ellenségeimen, mint víz a gáton. Ezért nevezték el azt a helyet Baál Perácimnak. A filiszteusok ott hagyták isteneiket, Dávid pedig azt parancsolta, hogy égessék el azokat. Később ismét ellepték a filiszteusok a völgyet. Ekkor Dávid újra megkérdezte az Istent. Isten pedig azt felelte neki, ne vonulj közvetlenül utánuk, hanem kerüld meg őket, és a szederfák felől vonulj ellenük. Ha majd lépések neszít hallod a szederfák teteje felől, akkor szállj csatába, mert előtted megy Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Isten, és vágták a filiszteusok seregét Gibeontól Gézerig. Dávidnak híre ment minden országban, és az Úr rettegést keltett iránta valamennyi nép között. Válaszolva hallott ígére, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönöm Istenem, hogy most ebben a szép tavaszi reggelen is felébresztettél bennünket, és egybegyűjtöttél minket itt a templomban. Kérlek, hogy bocsásd meg nekünk, hogy az elmúlt héten is előtt vett rajtunk a világ gondja, a hétköznapok terhei, melyeket egyedül saját magunk szerettünk volna megoldani, megharcolni a te útmutatásaid nélkül. Bocsásd meg nekünk, hogy emiatt nem tudtunk veled olyan közösségbe lenni, időt tölteni, hogy ezek a hétköznapi gondok, terhek ne nyomták volna a lelkünket, gondolatainkat. Pedig tudjuk, illetve most is a hallott ige szakaszban is elénk hoztad a választ, ami csak annyi, hogy kérdezzük meg, ahogy Dávid is tette, hogy mit kell tennünk, hogy ezek a gondok, terhek könnyebben elviselhetőbbek legyenek, illetve megoldódjanak. Kérlek, add, hogy minél többször tudjunk úgy cselekedni, ahogyan Dávid is cselekedett ebben a helyzetben, tudjuk elkenni útmutatásaidat mindenkori érett helyzetünkben. Istenem, te tudod most azt is, hogy milyen lelkülettel vagyunk itt a templomban. Kérlek, légy a gyászolóknak vigasztalója, gyengéknek, betegeknek erősítője. Szent lelkettel légy közöttünk az Isten tisztelet további részében is, áld meg az ige hirdetőit, hogy el tudja mondani mindazt, amit szívére helyeztél, és kérlek, értünk is hallgatókért, hogy tudjuk nyitott szívvel és teljes odafigyeléssel hallgatni azt, amit az ige hirdetője mondani akar. Ámen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található a Krónikák első könyvében, a 14. részben, a 11. versben. Az igény így olvasható. Fölvonultak tehát Baál Perácimba, és megverte ott őket Dávid. Akkor ezt mondta Dávid. Áttört az Isten az én ellenségeimmel, az én kezem által, mint a víz szokott a gáton. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Sárospataki Teológiai Akadémián az egyik volt hallgató, akivel még együtt koptattam az intézménynek a lépcsőit, az nem olyan régen doktorált a filmekből, hogy hogyan lehet a keresztjén hitéletben a filmeket alkalmazni. És azt mondta, az az egyik alaptétele, hogy vannak olyan filmek, nyilván a filmeknek ez egy kisebbségére jellemző, amelyeket lehet akár, mint egy példázatként is használni a mai világban. No hát, biztosan erre emlékeznek, vagy észrevették a testvérek, én is többször idézek filmekből, és ma is ezt szeretném tenni. Nem tudom, van-e, aki látta azt a filmet, aminek az a címe, hogy Álomcsapat. Ez a film egy ide klinikán kezelt betegekről szóló vígjáték, tehát nem egy ilyen depressziós nyomott film. És ennek a filmnek az a lényege, hogy van egy kis csoport, akit az egyik pszichológus kezel, kísér, segít, és azt látja, hogy folyamatosan javulnak a csoportnak a tagjai valamelyest, és azt mondja, hogy ha elérnek egy bizonyos szintet, akkor lesz majd valami, azt úgy emlékszem, talán egy nagy baseball meccs, és akkor arra elviszi őket. Na, van, aki bólogat, hogy igen, ismerős. No, és akkor valóban bepakolja őket a kis buszba, és viszi. És az egyik kezelt férfi, az egy ilyen viszonylag agresszív, és egy ilyen belemenős, vagány fickó, akinek ezzel voltak bajai, ezért is került ebbe az intézménybe. És ahogyan utaznak ott az autóban, mennek keresztül egy hatalmas alagúton. És akkor azt mondja az autó vezetőjének, a pszichológusnak, hogy ugye főnök, most egy nagy folyó alatt megyünk át, így van. Ugye, hogyha most itt kilazulna egy csempe, akkor rögtön itt iszonyatos mennyiségű, több száz vagy több ezer köbméter mennyiségű víz folyna be, mindenki azonnal megfulladna. Hát igen, pici csend volt, a többi kezelt az megrémült, és akkor egyszer csak azt mondja a férfi, úgy látom, ott mozog is egy. És akkor persze mindenki megijedt, rettegni kezdett, és így megy tovább a film. No hát, a gátakat ilyen okok miatt nagyon sokat ellenőrzik. Az idős emberek elmondták, hogy régen a gátakra nem csak a fű miatt terelték ki az állatokat, hanem azért is, mert ezt összejárták, akár a bárányok, akár a tehenek, ezeket a fúrásokat, amiket a rágcsálók készítenek, azt elég jól betaposták. Így gyakorlatilag folyamatosan ellenőrizve és javítva volt a gát. Ma, hogyha árvíz jön, ezt sajnos jól megjegyeztük, ezt a kifejezést, a legjobban a buzgároktól félnek. És az pont erről szól. Valahol valami lyukon egy kis rést megtalál a víz, és hogyha azon keresztül megindul a folyás, akkor szinte biztos, hogy megállíthatatlan a gátnak az átszakadása. Dávid azt mondja a felolvasott igében, hogy Isten az ő keze által áttört az ellenségen, mint a víz a gáton. És ez olyan csodálatos hitvallás, bizonyság, tétel, hogy érdemes ezen az Isten tiszteleten erre figyelnünk. Krónikák első könyvét, ha valaki kezdő bibliaolvasóként veszi elő, nem biztos, hogy végigmegy rajta, mert az első 8 fejezet az végig nevekből áll, kikinek az utód, a fia, a gyermeke, ki hová tartozik, és hát hajlamos az ember ezt kihagyni. Pedig nagyon fontos üzenete van ennek, mégpedig az, hogy Isten számon tartja az embereket. Számon tartja azokat, akik az övéi. Amikor valahová, valami hivatalos helyre meg kell adnom az adataimat, akkor be kell diktálnom azt is, hogy hol lakom. És akkor szoktam mondani, hogy Palóci út, és mindig hozzá kell tennem, hogy CZY. Miért kell hozzátenni? Hát azért, mert nem tudják az emberek, hogy általában, hogy ki is volt az a Palóci László. Mi azért reformátusok, meg miskolciak valószínűleg nagyrészt tudjuk, hogy ki volt, és hogy méltó arra, hogy megőrizzük az ő emlékét, meg jó is, hogy egy ilyen utcát, meg éppen a mi utcánkat erről elnevezték, erről a férfiról. De az országban rengeteg ember van, sőt az ország lakosságának a túlnyomó részének fogalma sincs róla, hogy élt egyszer egy ilyen ember. De mi ilyen módon igyekszünk megőrizni az emlékét. Krónikák könyvében leírt nevek is legnagyobb részt már nem jelentenek nekünk semmit. De Isten gondoskodott róla, hogy legyen megőrizve, mert példát jelentenek ők a számunkra sok mindenben, és ez abban is megerősít minket, hogy a mennyek országában is ugyanígy számon vannak tartva azok, akik Jézus Krisztusnak elkötelezettek, akik átadták az életüket. Úgyhogy jó dolog ez, és ha egyszer majd a Krónikák első könyvét kezdjük el olvasni, érdemes valamennyest átrágni magunkat rajta. Legalább ezzel a szemmel nézve, olvasva azokat a neveket, hogy nem véletlenül hagyta meg Isten a Szentírásban ezeket előttünk. Dávidot királlyá választották, erről szól a mai ige, és a filiszteusok azonnal felsorakoznak és támadásra készülnek vele szemben. Saul az előző király, aki egy fejjel nagyobb volt mindenkinél, erős és ügyes vitéz volt egyébként, ő meghalt, tudjuk jól, és most van egy új király, és a filiszteusok talán azt gondolják, hogy na, most kell gyorsan erőt vennünk rajta, most még talán nem állt fel olyan nagyon erősen az ő hatalma, most a kezdet kezdetén oda megyünk, és megmutatjuk, hogy ki az óraháznál. Ha nem is tudjuk lenyomni teljesen ezeket az izraelitákat, de legalább sarokba szorítjuk őket, és vagy adófizetővé tesszük őket, vagy esetleg rettegésben tartjuk őket folyamatosan. Nagyon szomorú, de a sátán is így cselekszik. Amikor Istennél valami jó, új elindul, akkor azonnal megpróbálja tönkretenni azt. Amikor valaki egy új szolgálatba kezd bele, akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy hamarosan lesznek olyanok, akik kritizálni kezdik, kikezdik, gyengítik. És ilyen helyzetben is utat mutat mindaz, amit Dávid cselekedett, ahogyan ő viselkedett. Felvonulnak a filiszteusok, és lépnie kell Dávidnak. Mindenképpen kivonul vele szembe, hát azt nem lehet, hogy jön az ellenség, és ő pedig otthon ül, otthon várakozik, malmozik az ujjaival. Tehát ő is összeszervezi a hadsereget, demonstrálnia kell, hogy nem fél, és nem engedi azt, hogy bármit megtegyen vele szemben az ellenség. De hogy elkezdje-e a csatát, azt nem tudja. Hogy belekezdjen-e a harcba, azt nem tudja. Ott állnak egymással szemben az ellenfelek, és nem történik semmi. Dávid úgy tűnik késlekedik. A katonái is talán értetlenkednek, hát itt vagyunk, állik felfegyverkezve, készen állunk a harcra, hajrá! Mire várunk? Mi baja van Dávidnak? Hát milyen király ez? Hát ő az, aki legyőzte a nagy Góliátot. Egyedül odament és győzött. Most meg itt vagyunk, mögötte állunk, egy szívvel, egy lélekkel, életünk, halálunk, a király kezébe ajánlottuk, nem támadunk. Mi baja van? Mire vár? Mit tanakodik? Dávid nem támad. Mutatja az ellenfélnek az ellenállás készségét, de mielőtt támadni kezd, megkérdezi Istent. Támadjak-e? Nagyon fontos momentum ez. Annyira logikusnak tűnik, hogy mit kell csinálni. Egymással szemben áll két hadsereg, egyértelmű, hogy nem azért jöttek ide, hogy farkas szemet nézzenek, és aki hamarabb becsukja a szemét, az veszített és levonulnak. Ők azért gyűltek össze, hogy itt vért kell ontani. És valakinek majd meg kell futamodnia. Dávid látszólag tétlen, pedig egyáltalán nem tétlenkedik, ő már elkezdte a harcot. Már harcol. Mégpedig az ő lelkében tusakodik, hogy megtudja, mi Isten akarata. Imádkozik és vezetést kér az Úrtól. Mit tegyek, Uram? Sokszor nem tesszük ezt meg mi, mai keresztjének. Tesszük, ami szerintünk jó, helyes, és amikor eldöntöttük, esetleg akkor kérjük, hogy Isten áldja meg a tervünket. Nagy Antal Mihály professzor úr mondta azt, hogy soha nem volt még olyan egyházi konferencián, nem volt még olyan egyházi gyűlésen, ahol azt mondta volna a grémium, a lelkipásztorok összessége, hogy hát Isten nem adott kijelentést, menjünk haza. Mindig imádkozunk előtte, hozunk egy döntést, aztán imádkozunk, hogy Isten áldja meg azt a döntést, de hogy azt mondtuk volna, hogy nem tudjuk pontosan, mi az Isten akarata, akkor nem dönthetünk még, mert ez csak emberi döntés lenne. Dávid nem így tett, megküzdötte lelkében, hogy mi a teendője. És ez azt jelenti, hogy akár arra is képes volt, hogy ha Isten azt mondja, hogy ne támadjon, akkor továbbra is tétlenül fogja nézni az ellenséget, és nem cselekszik. Nagy rizikót vállalt. Nagyon nagy rizikót vállalt ezzel, mert új királyként ez volt az első nyilvános, igazán téttel bíró szereplése. Az, hogy király vagyok, hát király vagyok, persze. Uralkodok? Uralkodok. De Most ez egy nagyon fontos, aktív cselekvésnek a kezdete lehet, amikor megmutathatja, hogy ő micsoda államférfi. És ezzel, hogy ő nem cselekszik, és azt mondja, hogy nem támadunk, ezzel elveszítheti rögtön az elején a rábízott népnek a teljes bizalmát. És azt fogják mondani, hát ez milyen király? Hát ez ilyen tutyimutyi lett? Ez ilyen szerencsétlen lett? Hát milyen vezető az, aki nem tud dönteni? Aki folyamatosan csak hezitál, csak ücsörög, csak várakozik. Dávid azonban igyekezett nem az emberek akaratának, hanem Istennek megfelelni. Jó dolog, hogyha meg tudjuk mi is küzdeni így, azt, hogy mi az Isten akarata, mert ez az egyetlen biztos út, amelyben nem fog csalódás érni bennünket. Persze én tudom jól, hogy erről innen a szószékről nagyon könnyű beszélni. Tudom jól. Amikor lemegyek, és elkezdődik a hétköznapok, akkor én is nagyon sokat küszködöm ezzel. Nem így megy ez. Így csettintünk, hívők vagyunk, és akkor hú, most már minden szuper és minden egyszerű. De valószínűleg Dávidnak sem volt az, és küszködött ezekkel. Isten ma mindnyájunkat, engem is ezzel az igével és ezzel az üzenettel ebben akar erősíteni. Isten azt mondja Dávidnak, aztán válaszol, menjél, harcoljál, és biztosan győzni fogsz, mert én ott leszek veled a küzdelemben. Mennyivel másabb így elkezdeni egy csatát? Amikor maga az élő Isten azt mondja, menjél, győzni fogsz. Hát, testvérek, azért ez csodálatos, nem? Tehát egy boxolót is mennyivel másabb úgy beküldeni, hogy azt mondják neki a ringben, hogy menjél, tuti, hogy győzöl, le van zsírozva. Lehet, hogy fog kapni egy-kettőt, lehet, hogy majd lesz nagy monoklim a meccs végére, de az biztos, hogy az ellenfél el fog dőlni. És ez ugyanez megtörténik, azt mondja Isten, melletted állok, ez a csata le van játszva. Neked ott kell lenni, részt kell benne venni, de én ezt eldöntöttem. Te fogsz győzni. Annyira más úgy elkezdeni valamit, hogyha az ember tudja teljesen biztosan, hogy az Isten ott van mögötte. Amikor a kislányunk tanult felállni, járni, figyeltem azt, hogy milyen bátorsággal kapaszkodik a dohányzó asztalba, áll föl, és járkál körbe-körbe rajta, meg többször el is engedte, ha tudta, hogy ott vagyunk. Ha nem voltunk a közelbe, akkor sokkal kevésbé volt bátor. És valahol mi is így vagyunk ezzel, és ez így jó, hogyha tudjuk, Isten ott van, akkor sokkal bátrabbak vagyunk. Dávid ezzel a bizonyossággal akar belemenni a csatába. Emberek élete, sőt az ország sorsa múlott rajta, nagy volt a tét, és azt mondta, a legbiztosabb az, ha én az Istennel megyek neki ennek a csatának. Később aztán jött egy újabb csata, amely előtt újra Isten elé járult vezetésért, és Isten most még a haditervet is elmondja. Majd, amikor neszeket fogsz hallani onnan a szederfák felől, meg ilyenek, hallottuk az imént az igét, akkor mit kell csinálni? Elmondta, hogy ő hogyan fog csinálni, hogyan fog cselekedni, és Dávidnak mit kell tennie. És ez valóban egy csodálatos áldásnak a részese lehetett ebben a dologban Dávid és Izrael népe. Dávid azonban nem csak győzelmet aratott, nem csak elkéri Istentől a segítséget, hanem hálát is ad. Hát ez megint olyan dolog, amiben sokszor nem vagyunk elég jók, mert ha ugyanannyit adnánk hálát, ugyanannyi időn keresztül, mint amennyit könyörgünk valamilyen vizsgáért, valakinek a gyógyulásáért, egy új munkahelyért, akkor sokkal több időt töltenénk imádsággal, ezzel mindnyájan így vagyunk. Azt mondja Dávid a hálaadásában, hogy áttört Isten az ellenségeimen. Tehát azt mondja, Isten cselekedett, nem száll a fejébe a dicsőség. Elmondja Dávid, hogy Isten győzött. Ez, ahogyan hallottuk is, nem csak egy imádság volt, hanem bizonyságtétel is. És azt olvassuk, hogy a győzelem helyszínének Dávid adott egy új nevet is, ami így hangzik, Baál Perácim. És azért lett ennek a helynek ez a neve, mert az egész népet emlékeztetni akarta, nehogy elfelejtsétek. Nehogy itt bárki is azt mondja, én megöltem 150 filiszteust, és az én kezem által győztünk. Én voltam az, aki átdöftem a filiszteusok vezérének a szívét, tehát én vagyok a győztes, hanem azt mondja Dávid, egyikőtök sem az. Az Isten járt előttünk, és ő tört át a mi ellenségeinken. Még a csatának a helyét is erről nevezem el. Senki véletlenül se gondolja azt, hogy ő mennyire nagy sztár és mekkora hős. Aztán azt is elmondja, hogy Isten aratott győzelmet, de az ő keze által. A győzelembe benne van az ember is. Oda kellett tennie magát Dávidnak és minden izraelitának, hogy győzelemmel koronázhassa meg az Úr a csatát. Mindenki izzadt, mindenki küszködött, sokan megsérültek, és biztosan voltak halottak is ebben a csatában. Ez is kellett hozzá, de megint csak hangsúlyozza Dávid, Isten cselekedett általunk. Békés időket élünk Isten kegyelméből, de azért mi is szoktunk háladó alkalmakat tartani. Egy-egy gyülekezet református egyházban azért szokott háladó Isten tiszteletet tartani, mert pont azt akarja kifejezni, hogy nem csak rajtunk múlt az, hogy felépült a templom, vagy meg tudtuk újítani a gyülekezeti házunkat, meg ehhez hasonló dolgok, hanem azt akarja kifejezni egy gyülekezet, hogy az Istennek akarunk dicsőséget adni ezzel az ünnepséggel. Az Úr volt hatalmas általunk. Egy ilyen ünnepségre meg szokták hívni a politikusokat, a helyi képviselőket, azok is részt vesznek, de egy református istentiszteleten, háladó istentiszteleten mindig nagyon erősen kifejezzük, hogy egyedül az Istené a dicsőség. Köszönjük szépen a segítséget, de mi tudjuk, hogy az Úr volt az, aki rajtunk és általunk, meg rajtatok keresztül segített és cselekedett. A hívő embernek jó így bátornak lennie, sokszor az a bajunk, hogy bátortalanok is vagyunk, nem merünk vállalni semmit. Isten megkérdezi például, hogy kit küldjek az én követségemben, és hát nem könnyű, sőt emberi lehetőségeinket sokszor meghaladó feladatok bizatnak ránk, de ha Isten indít, akkor azt kell mondani, hogy Uram, én megyek, én ezt vállalom. Aztán azt mondja Dávid, hogy Isten úgy aratott győzelmet a keze által az ellenségein, mint ahogyan a víz áttör a gáton. Ez mindig csak egy pici lyukként keletkezik, indul, talán egy icipici szivárgásként. Mesékben szokott lenni az, hogy a főhős az oda teszi az ujját, és akár órákon keresztül tartja vissza a vizet. Tudjuk, hogy ez nem így működik, nem lehet bedugaszolni azt. Ahol megindul egyszer a víz, ott hol lassabban, hol gyorsabban, de át fog törni. Ez szinte biztos. Dávid azt mondja, hogy a győzelem az ugyanilyen volt. Lehet, hogy nem nagy fölénnyel mentünk a filiszteusok ellen, sőt, jóval kevesebben voltunk, talán nem voltunk annyira felkészültek, mint ők, pici elhanyagolható méretű erőt képviseltünk, de ugyanúgy térdre kényszerítettük az ellenséget, mint ahogyan a nagy gátat is egy icipici lyuk szétfeszíti, tönkreteszi. Sajnos ezt a módszert az ellenségünk, a sátán is ismeri. Az is igyekszik arra, hogy a mi egységünket ugyanígy megbontsa. Elég egy icipici lyuk, és aztán ő azon keresztül fog támadni, ezt fogja feszíteni egyre jobban, amíg szakadást, szétrepedést, tönkre menetelt nem okoz. Ma azonban mi nem erre nézünk, hanem arra, hogy Isten hogyan aratott győzelmet az ellenség felett. Szétfeszítette, megrepesztette az ellenség egységét, és áthatolt rajta. A résen aztán egyre többen mentek keresztül, egyre nagyobb lett a seb, a repedés, és egyre kisebb az ellenállás egészen addig, amíg az ellenség megfutamodott. Ugyanígy feszítette szét az Úr Jézus Krisztus, ami legnagyobb ellenségünknek, a halálnak az erejét az ő kereszt halálával. Amikor Krisztus meghalt értünk a kereszten, akkor tudjuk jól, hogy szétrepett a kárpit is a templomban, a tetejétől az aljáig. Széthasadt mindaz, ami az embert Istentől elválasztotta. És Isten megnyitotta a Krisztus sírjának száját is, feltámasztva őt a halálból, és ezzel a dicsőséges győzelemmel olyan rést támadt, amelyen keresztül mások is ő utána át tudnak haladni. Mi is vele együtt meghalunk, és vele együtt támadunk föl az örök életre, a mennyei dicsőségre. Isten Jézus Krisztus által a halálon, a bűnökön éppen úgy tört át, mint ahogyan a víz áttör a gáton. Amíg pedig itt a földön élünk, addig legyen az életünk arról való bizonyságtétel, hogy Jézus Krisztus már győzött. És ő áttört ezen a legnagyobb ellenségünkön, a halálon, a kárhozaton. És viseljük az ő nevét büszkén, mint ahogyan Dávid is egy másik nevet adott annak a helynek, mi is mondjuk, vállaljuk, hogy keresztjének, Krisztus követők vagyunk. Hogy aki ránk néz, aki velünk beszél, az hadd tudja megérteni, hogy győzött az Úr. nem a mi kezünk által, hanem Krisztus által. De ő vele mi is győztesek vagyunk, és áldjuk őt örökké. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy a te erőd, a te hatalmad mindent felülmúl. Köszönjük neked, hogy éppen úgy törtél át a bűnön, a halálon, mint ahogyan azt sajnos sokszor megtapasztaltuk itt a földi életben, amikor láttuk a híradásokat arról, hogy árvíz idején ezek a pici, jelentéktelennek tűnő lyukak mekkora nagy kárát okozták a gátnak, egy-egy településnek. Urunk, imádkozunk hozzád azért, hogy így törj át a mi szívünkben sok olyan gátat, amelyek barikádot jelentenek veled szemben, a te akaratod megvalósulásával szemben. Sok olyan dolog van, Urunk, amit tudjuk, hogy nem jók az életünkben, hogy azokon változtatni kellene, és érezzük azt, hogy nem megy. Nincs hozzá elég erőnk. Urunk, könyörgünk, hogy cselekedj ott is hatalmasan és diadalmasan. És imádkozunk, Urunk, a külső körülményeinkért is. Ha vannak előttünk olyan határok, ha beszorítva érezzük magunkat, akár a munkahelyen, akár családban, akár máshol, ahova állítottál bennünket, kérünk, hogy ott is te adj nekünk szabadulást. És imádkozunk azért, hogy ha tudjon ez a szabadulás úgy megvalósulni, mint itt Dávid esetében. Szeretnénk, Urunk, várakozni, akár tovább is, mint ahogyan az logikusnak tűnik, arra, hogy te cselekedj, hogy te mondd meg, mi a megfelelő út, és mit kell tennünk. Imádkozunk, Urunk, így áld meg az életünket, és segíts bennünket engedelmesnek lenni. A mai világban, amikor minden iszonyatosan gyors, amikor néhány órán belül megjelenik valahol a pénz, amit átutalunk, amikor elküldünk egy levelet, és néhány másodpercen belül megjelenik akár a világ túlsó végén is valamelyik ismerősünknél, minden arról szól, hogy siessünk, haladjunk, pörögjünk, legyünk minél gyorsabbak, és nagyon nehéz nekünk ma várni. Nagyon nehéz elfogadni azt, hogy te tanítani akarsz a várakozással is, vagy készíteni bennünket. Imádkozunk azért, hogy tégy bennünket te türelmessé, és segíts abban, hogy addig tudjunk várni, amíg te el nem indítasz a cselekvésre. És azért is könyörgünk, hogy amikor viszont azt mondod, menjünk, vagy tegyünk, akkor azt azonnal tudjuk megtenni, és akkor ne kezdjünk hezitálni. Urunk, így a te szent lelkedért könyörgünk, hogy ő adjon nekünk világosságot életünknek minden pillanatában. Közeledik a pünkösd ünnepe, de mi azért könyörgünk, hogy már hadd legyen most pünkösd, a te szent lelked hadd tudjon kiteljesedni az életünkben. Törj át, Urunk, minden olyan falat, ami egymástól és tőled elválaszt, és adj megújulást a személyes életünkben, a családunkban, a gyülekezetünkben. És könyörgünk, Urunk, a mi hazánkért, a népünkért. Azt gondoltuk, hogy a választások után talán nyugalmasabb idő következik. Imádkozunk, Urunk, hogy a te békességedet hozd el a mi népünknek. Hallgass meg, Urunk, a te szeretetedért, és légy hozzánk kegyelmes, irgalmas. Amen. Imádkozunk az Úr Jézustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.